Ezért most elszórakoztatom önöket néhány úszoda történettel, noha nincs éppen strandszezon, de az úszodának mindig szezonja van, úgyhogy kérem szépen hallgassák türelemmel és szeretettel. Mária a divat szakmából. Rovom a napi 3000-eket a Lukácsban. Egyedül vagyok a medencében, kényelmes, hozzá lehet szokni, de valahogy nem vidám. Szeretem a hűséges úszókat, csak fogynak. Pár éve összefutottam Szilágyi Jancsi kollégával, reklamált, miszerint valaha tele volt a Lukács jó nőkkel, hol vannak. Hát itt, feleltem neki. Kövér öreg csikóhalak lebegnek függőlegesen a vízben, lehetőleg kettessével. Beszélgetnek, miért nem tudják a fűtött pihenőben vagy a halban megbeszélni a dolgokat? Miért a medencében, a téli zimankóban vagy a nyári rekkenőben kell csacsogni, ahelyett, hogy úsznának? Vigyázni kell rájuk, nem csapkodni, mert hisztérikusan félnek attól, hogy vizesek lesznek. Nagyon utálnak, mint mindenkit, aki fiatalabb. Van, aki megkedvelt, mert rájött, hogy vigyázok rá, megvédem az agresszív öreg uraktól, akik szintén utálnak, mert gyorsabb vagyok náluk. De most egyedül úszom. Szétzilálja a törzsközönséget az áremelés, a külföldiekre és a futóvendégekre berendezkedő üzletpolitika, meg az idő. Hideg van, nem jönnek. Most, vagy soha többé. Vera a vakon is lejárt, taxival meg a gondozónőjével. Ica hirtelen tűnt el, nem hivatalos kedvese, csak egy kézzel írt cetlit ragasztott az ablakra a nevével és a két évszámmal. Júli felére fogyva is jött, aztán nem. A fia márvány emlékpadot csináltatott a kertbe. András két agyműtét között és után is jött. Úszni már nem tudott, köpenyben üldögélt a parton. Az úszómesterrel figyeltük, hogy alszik, vagy... A vagy otthon érte. Viki csodaszép mamája két bottal kínlódott le, amikor csak tehette, itt a takarítónő segített vetközni, öltözni, már nem bírja. De Mária bírta. Minden nap. Nem kellett segítség. Tornázott, nyújtott, uszikált és társasági életet élt. Roppant elegáns volt. Akkor is, amikor a sztaniolba csomagolt gyümölcsöt fogyasztotta záróakkordként. Csak annyit tudtam meg róla, hogy Mária a divat szakmából. Ezt mondani sem kellett. Elegáns volt a fekete fürdőruhája, a vízben viselt fekete turbánja, nem különben a puha fehér frotírköpeny, természetesen fehér turbánnal a partra. Csuda jól nézett ki minden hosszú nadrágja, finom blúza, az ékszerei, a válogatott gyöngysorok, a hímzett rózsaszín angóra pulóver, a könnyű háromnegyedes kabátok, amelyekben sudár volt és nem töpörödött, ami ennek a zuhanyban láttam. Kihúztam magam, amikor megdicsérte a sapkámat. Az idén már nem jött. A fia elvitte a holmiát a ruhatárból, most már nem úszik. A minap jelent meg a Párte cédula. Mária, egykori divatszalon tulajdonos, életének 101. évében meghalt. Megdöbbentem. 80-nak se látszott.
Cry to you or tighten you, drag you down.
nappancsoljunk még egy kicsit. Zuhanyhíradó. Meg fognak lepődni, ez is egy emancipatórikus probléma. Szerintem ugyanis nincs zuhanyhíradó. Egész életemben jártam uszodába, de a kamaszkori vihogásokon kívül semmiféle beszélgetésre, információ áramlásra nem emlékszem a zuhanyozók füllett párás világából. Ha csak nem a férfi zuhanyozókban működik a zuhanyhíradó. A Lukácsé például valaha híres volt, de most nem szivárognak ki infók, nincsenek vizes hivatkozások, társasági élet is alig. A korszerűsítés átka, mondhatnánk, hiszen mostanra rengeteg zuhanyozó lett, a vendég meg azért nem annyi. De már pár éve a két zsúfolt ötfülkés sem szült kommunikációt vagy híreket. Most morgás van. A sok zuhanyozó közül pár mindig rossz és zárva, vagy rossz ugyan, de nyitva. A víz általában nem folyik le, vagy annyira, hogy eláztatja a födémet. Zuhanyrózsák vagy vannak, és akkor vízkövesek, vagy nincsenek is. Állítólag a vendégek lopják. Lopják már azok, akik legalább 2 méter magasak, mert elérik. Úgyhogy most már nem is szerelnek fel újakat. Mindig minden folyik, csöpög, eldugul és koszos. Kedvencem az a zuhany, ahol a fogas a fülkébe van beszerelve, hogy garantáltan elázon a holmid. De ne legyek igazságtalan, én találtam olyan 2 szobás hatállásos zuhanyt, egyik szoba plusz WC plusz mosdók, amit gyakorlatilag egyedül használok. Tudok szellőztetni, ajtót nyitni, csukni, szárazra pakolni, akár 5 felé is. Szinte sérelem, ha valaki betér még, van is belőle gond, mint az imént emlegettem. De van benne jó is, no nem, beszélgetés, hírcsere, az nincs, de van bámészkodás. A szigetes kiscsajok, a sziget népe ugyanis ide van terelve, nem nagyon használnak szappant, még a lábuk karjuk borotválásához sem. Hajat mindig mosnak, egyebet nem mindig. Ezt másoknál is megfigyeltem. Dús samponozás, de nagyon vigyáznak, hogy a testüket hab ne érje. Sok a szégyellős, nem vetkőznek le, csak matatnak a fürdőruhájukban. A szégyellősök a falnak fordulva tusolnak, de ez csak azért van, mert nem látják a hátsó fertájukat, különben azt is szégyelnék. A szégyellősök általában fiatalok. Minél romosabb valakinek a teste, annál inkább mutatja. Minél régebbi vendég, annál kevésbé köszön. Az újonc bezzeg. Sőt, ha benyit egy fürdőszobába, ahol valaki mesztelenül fürdik, bocsánatot kér. Érdemes nézni, ki hogyan és mit pakol. A csúcs egy 7 flakonos nő volt. Nem tudtam rájönni, hogy mit mire használ. Sampon, balzsam, tusfürdő és különféle testrészekre való kencék, plusz a krémek, esetleg smink. Az ellenkezője az, amikor valaki a szemetesből kukázza ki a flakonokat a maradékért. Van valaki, aki fogat szokott mosni. Külön fejezet a teregetés, ilyenkor télen pláne, melegíteni a köpenyt és a töröl között a fűtőtesten, felakasztani a fürdőruhát, hogy addig is csöpögjön, és majd gyorsabban száradjon. A rutinosok papucsot mosnak, és WC-papírral szárazra törlik. Az élelmesek beakasztják a vizes cuccot a készszárítóba. Vannak a rendesek, akik mindent hajtogatnak, elraknak, nagy zacskóban kisebbet, abban még kisebbet, de én akkor is azt a nőt irigyeltem, aki lazán, könnyedén, piszokrendetlen volt. Mindent széthagyott, vagy begyűrt, kipakolt, majd besepert egy nagy szatyorba. Ez van, és nem zuhanyhíradó.
Change my living standard and move up town. Bye bye, baby.
Miért nem stand-upolok? Egyszer majdnem meginoktam, hogy én is kiállok, és mondom a magamét, mint minden közlékeny újságíró, illetve elfajzott exhibicionista, aki magát és nem az alanyát óhajtja hallgatni. Pár éve a német RTL egyik esti sójában megjelent a népszerű komika, aki bár szép volt, de elsősorban kövér. Mivel a kövérség nemzetközileg is a női humor alapja. A tehetséges és jópofa hölgy fehér fürdőköpenyt, frizurát mutató fürdő, inkább zuhanysapkát, erős minket viselt, és rossz májú strandtörténetekkel röhögtette a közönséget. És akkor bedühödtem. Nem csak, hogy jobb úszoda történeteim vannak, hanem hülyében is tudok kinézni. Kövér ugyan nem vagyok, sőt, kidolgozott izmaimat villantanám is. Ráadásul az úszósan behúzott sapkával és az úszószemüveggel felismerhetetlenül UFO jelleget öltök, mint egy maszkot, ami mögé el lehet bújni, aztán lökni a szöveget. Maradjunk annyiban, hogy észhez tértem, azért a dolog felemlegetésének mégiscsak van háttere, először is az úszoda történetek, amelyekkel most módonban szórakoztatni a hallgatóságot, viccesek. A legnagyobb úszoda történet momentán a hosszú Katinkáé. Nagy háttérrel, kevés infóval. Erről most röviden csak annyit, hogy végre az úszással is lehet pénzt keresni, persze nem annyit, mint az évek, évtizedek óta bejáratott nagy profi sportágakban. Nem igazán tiszta és egyértelmű viszonyok, és kifejezetten rossz munkakörülmények között. Baromi munkával. Egy golfozó fizikuma hol van ennyire igénybe véve? A teniszezők persze hajtanak, gyepálják az ízületeiket, de korán sem annyira, mint mondjuk a jobbára doppinggal öngyilkoló kerékpárosok. A futballról már ne is beszéljünk, illetve beszéljünk. A márkás emberekben és a márkás csapatokban munka is van, nem csak pénz. De bántóan sok esetben csak pénz és kevés munka, kevés tehetség. Hazabeszélek. Ezért nem szeretem már a sportot. Piac lett, hús és izomvásár. A leglinkebb foci is többet ér, mert minimum 90 percig áll a reklámozók rendelkezésére. Egy úszó minél jobb, annál rövidebb ideig. Pedig ő aztán dolgozik. Meg a kajakos, meg a futó, meg a bunyós. Az utóbbi kettő már keres is. Hát, ennyire tréfás történetek törnek fel belőlem, stand-up. Mindezek ellenére, vagy éppen ezért nagyon kíváncsi vagyok két kiváló újságíró kollega stand-up debütálására. Fiúk, ez egy másik szakma, eddig nem nevettelek ki benneteket, most meg már majd mindig. Hajrá, Fiala, hajrá, Bakács!
Rádió Bézs.
Vendégem Megyeri Orsolya. Kérdeztem tőled, hogy tituláljalak, aztán kicsit zavarba jöttél, úgyhogy elhatároztam, hogy az életed néhány fontos állomását fogom megjelölni, és ebből kitalálja, hogy mikor, hol és mi. Rádió, zene, rádió, óvoda, főzés. Mi most főzni fogunk. Én azért kerestelek meg éppen most, mert elkezdted publikálni a speciális diétás receptjeidet, mégpedig a teljes tojásmentes ételek receptjeit. Én azt hiszem, hogy ez nem kevés embernek gondja, de neked aztán igazán súlyos gondod volt.
Ez így van, és elég későn jöttem én erre rá. Nem tudtam, hogy mitől vannak panaszaim 30 évig. Akkor megszületett a kisfiam, aki állandóan beteg volt. Ki kellett venni a bölcsödéből. Nem bírta, egyszerűen nem bírta, antibiotikum egymás hátán, mondta az orvos, hogy ne is járassam. És akkor addig-addig erőszakoskodott egy barátném, hogy bizony neki van egy nagyon jó allergológusa, hogy mondtam, hogy egyszerűbb, ha hagyom magam, és elviszem. Akkor ez 94-95 táján volt, nem volt idézőjelben divat az allergia. Tehát akkor még nem igazán foglalkoztunk ezzel, hogy ételallergia, inkább csak a szénanátha nevű allergiáról hallottam.
Azért én erről tudnék mesélni, de úgy nagy általánosságban tényleg
nem igazán hallottam róla. Elmentük, és kiderült, hogy a kicsi fiúnak teljes tojás érzékenysége van, teljes tej, tehát nem laktózmentes diéta, hanem tejfehérje is. És akkor hát főzni kellett. Nem volt semmi bajom soha a főzéssel, de hát egy ilyen átlag kezdőháziasszonyi szinten főzőcskéztem, és megláttam benne a kihívást. Elkezdtem ugye ezeket főzni, ezeket a teljes tojásmentes ételeket, és hát én is azt tettem, mert hát most miért főzek kétfélét, és elmúltak a tüneteim nekem is. És akkor kihívásnak kezdtem tekinteni azt, hogy mindenféle olyan dolgot, amit az ember el se tud képzelni teljes tojás nélkül, kitaláljam, hogy lehet. Mert hiányoztak az ízek.
Na, hogy azért itt még a problémát mélyítsem egy csöppet, később megszületett pankalányod, aki szintén ebben az allergiában.
Ez nagyon hamar kiderült róla, mert 3 hónaposan már 3-szor volt náthás, gyakorlatilag szinte kivizsgálás nélkül egy próbadiétát tartottam, és ugyanezt történt, hogy teljesen tünetmentes lett. Ja, és a fiam is egyébként utána rá 2 hétre, onnantól kezdve évekig, amíg el nem kezdett rosszalkodni és beenni ezt, aztam, azt, soha nem hiányzott az iskolából.
És honnan vetted a recepteket?
Hát vettem az alaprecepteket, és azt próbáltam ki, hogy hogy lehet ugyanazt elkészíteni bizony a tojás és a tejtermék nélkül.
Mondjuk palacsintát.
Palacsintát.
Mert azt is csinálsz, tudom, bezony, specialitáson.
Bezony. Méghozzá szerintem nagyon jó. Tehát teljesen. Hát vannak olyan disztek, amiknek van egy olyan tulajdonság, hogy összefogja az anyagokat. Úgyhogy én fele durumlisztből és fele sima lisztből csinálom, szódavízzel, olajjal, sóval. Nagyon szép vékony palacsintát lehet belőle tenni. Kell egy kis trükk a végén, hogy amikor kisütöttem, egy picikét kemény lesz sütéskor. Uh-huh. Hogy a egymás tetejére halmozott palacsintákat egy folpakkal lezárom, és hagyom 5 percig önmagába párolódni a gőz, saját gőzében. És teljesen fölpuhul, és légies lesz, és isteni.
És milyen olyan ételed van még, amiről a Jámbor köznapi allergiamentes halandó el se tudja képzelni tojás és tej nélkül elkészíteni?
Majonéz.
Hát igen.
az nagyon, hát az, annak a története az, hogy nálunk, amióta az eszemet tudom, karácsonykor majonézes, konyakos, narancsos ráksaláta van. Az az előétel. Hogy ez honnan jött, az anyukámnak fogalmam sincs.
Na jó, anyukád, F. Nagy Angéla. Szóval anyukádnak azért lehetnének ilyen egészen exkluzív ötletei.
De valahonnan szedte. És ez hagyományozódott. Emlékszem, hogy voltak hát nehezebb időszakok az életünkben, és akkor karácsonykor ment a zaciba ez meg az, hogy legyen rák a ráksalátához. A mackóban félre rakták, mackó büfének hívták, igen, ott lett a szájtka típusú rákkonzervet lehet kapni, azóta sem ettem olyan finomat egyébként, és akkor abból csinálta. Aztán egy idő után kiváltotta.
Ez a kis szünet az volt, hogy nyeltél egy nagyot, mert még az emléke is szép.
És hát évek óta éltem anélkül, hogy én ezt ettem volna, illetve hogyha bűnöztem, annak meg volt a következmény, amit nagyon nem szerettem. És egyszer arra ébredtem, nem viccelek, éjszaka közepén. Egyszerűen arra riadtam, hogy megvan, ezt ki kell próbálni, szerintem ez működni fog. Úgy kell majonézt csinálni, hogy nem kell belerakni tojássárgáját.
És mit raktál bele?
Ugyanazokkal az alapanyagokkal kikevertem, tehát a mustár, citrom, só, cukor kombóval, opálosra olajjal, és zabtejszínnel, növényi tejszínnel feltöltöttem. És ugyanaz az ízélmény.
Hát
tehát
a vendég... Sőt, hát az még könnyebb is.
Hát ebben nem menjünk bele, de ugyanolyan nehéz. Tehát...
Már nem úgy értem, hogy elkészíteni könnyebb, hanem mint étel. A majonéz azért az egy kalóriadús.
Azért ebben is van anyag. Tehát ezek a növényi tejszínek sem mentesek.
De ilyen problémátok nincsen egyikötöknek sem, mert vékonyak nincs. Vagytok. Magasak, szépek, vékonyak vagytok, igen, mindnyájan. És még mi mindened van, mesélj még egy-két ilyen különlegességet, amit főztél.
Hát rántotta. A másik, mondjuk ez azért kicsit illuzórikus, ez a rántotta. Tulajdonképpen én nekem a hagyma és a szalonna, a hagymás szalonnás rántotta volt mindig a kedvencem. És hát kellett valami malteranyagot találni, ami emlékeztet a tojásra. És csicseri borsó lisztből lehet ízesítve, ugyanígy kikeverve vízzel.
És sokat kísérleteztél volt ön, hogy valami anyagot vettél, beletetted, ez nem jött össze, ez nem jó.
Nem, utána néztem, hogy mik vannak, és egy vegán honlapon találtam egy ehhez hasonló dolgot, uh-huh. ehhez a malterhoz hasonló dolgot, és akkor azt úgy fejleszgettem a saját ízlésem szerint, és... Én nagyon szeretem.
Hát most is. Itt nagyokat nyelünk, meg olyan vidáman el vagyunk, de az ember bele gondol, hogy két kicsi bölcsödés, óvodás, iskolás, most már egyik se. Az gyerek, Akkor te főztél és küldted a gyerekkel az iskolába az ennivalót?
Nem, szendvicshegyekkel mentek.
Aha.
Tehát az úgy volt mindig, hogy reggel legyártottam a 10 darab szendvicset, és azzal kihúzták 3-4-ig, amíg haza nem jöttek ebédelni. Tehát nálunk mindig ilyen késői ebédek voltak, és akkor kapták a meleg ebédet, és mindig reggeliztek. Tehát arra nagyon vigyáztam, hogy mindig reggel valami legyen a gyomrokban, amikor elindulnak.
Nem rendített meg egy pillanatig se téged a főzés, mert azért amennyire emlékszem, amikor mi megismerkedtünk egymással, hát az nagyon régen volt. Te voltál egyébként a Magyar Rádióban az én első különbejáratú saját, szinte kizárólagos zenei szerkesztőm, aki még arról is gondoskodott, hogy ha szabadságra megyek, akkor megfelelő zenei kazettákat vigyem magammal. Ezek meg is vannak, ezek a kazetták. Nem biztos, hogy le tudom játszani, de meg vannak és el vannak téve. És megvan Paolo Conte is, és megvan a...
Pont azt hallgattam idefelé a buszon.
Hát igen, most, hogy beborult már neki való
az idő. Az úrok, nem? Az úrok hallgattam, neki, hát figyelj, szerkesztett zene van az telefonomon.
Szóval, hogy azért nem voltál te egy konyha tündér, és egyáltalán... ráállni egy olyan életformára, amelyben főzni kell, meg kell tanulni főzni, és aztán egyszer csak kiderül, hogy nem is akármit. Ez hogy működött? Független, kérdés, hogy függetlenül attól, hogy anyád, aki hát a konyhaművészet egyik csúcsa Magyarországon, F. Nagy Angéla, hát én nem emlékszem rá, hogy te ott be voltál fogva, mint kiskukta.
Soha, és hát pontosan azért, mert ugye ez a pálya foglal volt. Tökéletesen csináltad már valaki a családba. Eszembe nem jutott, hogy én gasztronómiával foglalkozzam. Nem is nagyon érdekelt. Néha volt pár ételem, amit, hogyha vendégek jöttek, megfőztem, ilyen sztenderdjeim. Egyébként tényleg nem. Mondjuk gimnáziumban nagyon erős voltam a gyíkhúsból készült bolonyaiban, tehát az nagyon népszerű volt, jöttek a haverjaim, és degeszre ették magukat. Az is egy korszak az ember életében, de egyébként valóban nem főzhet. A rádióban ettem délben, reggel a büfében egy reggelit, reggeli csúcs után, hazamentem, esetleg ettem még valami hideget vacsorára. Tehát ez az édletforma, amíg az embernek nincsen gyereke, nem is volt szükség arra, hogy én főzzek napi szinten. Tehát nem főztem ki magam.
Hát igen.
Bennem volt rekedve.
Hát most aztán kiszabadult, na de ki gondolta volna, hogy ez egy koron majd szenvedélyeddé, sőt életformáddá, sőt egyfajta hivatássá válik.
Hát én nem, az biztos, és ha nem lett volna ez a kihívás, akkor a mai napig is csak alapvető dolgokat csinálnék, tehát húsleves rántott, hús pörkölt, rakott ez az.
De ezeket se akárhogy csinálod.
Én nagyon-nagyon szeretek enni. És anyukám nagyon édes, mert hogy én 6 éves koromig egyáltalán nem ettem. Tehát gyakorlatilag semmit. Kakaót, tejbegríz, ennyi volt a menüm, és hát ettől ő nagyon szenvedett.
Hát.
Nagyon-nagyon szenvedett, és aztán, mikor úgy felnőttem 18-20 éves koromra, rájöttem, hogy nagyon jó dolog enni.
És te ehetsz is?
De lehet, hogy köze is van ennek, hogy én nem ettem annak idején, tehát hogy elképesztően sovány voltam. De nem vékony, sovány, tehát betegesen sovány. Úgyhogy volt hova fölhíznom. És azért... ez nem, egyébként apai örökség is, tehát az alkatom az kifejezetten.
És aztán elérkezett az a periódus, amikor te már nem csak a családnak főztél, hanem vendégül láttál embereket szűkebb, tágabb körben, és én tudom rólad, hogy időnként egészen horribilis méretekben főzöl, és engem ez mindig izgatott.
Jaj, az isteni! Az
ezt hogy csinálod, hogy 3 embernek, 6 embernek, 40 embernek, azt hogy lehet kitalálni? Hát én elképzelni se tudom ezeket a különbségeket az adagokban, mennyiséget.
Matek. Semmi más, mint matek és bátorság. Tehát amikor az ember úgy sóz, hogy megfogja a kilósót,
hát igen,
és elkezdi önteni bele a 60 literes, 80 literes kondérba, azért először én is beleremegtem az érzésbe. De bátornak kell lenni. Tehát a fűszerek azok zacskószámra mennek ezekbe. Uh-huh. Tehát, hogy főzöl egy 6 személyes adagot, általában 4-6 személyes adagot főz az ember úgy hétköznapi háztartásban, akkor ugye beleraksz mondjuk egy evőkanál oregánót. Tehát ilyen szárított zöld fűszer. Most, hogyha 6 főre ennyi, akkor 100 főre...
Aha, felszorzod,
abszolút. Igen. Ma, kifejezettem, ott ültem, Excel tábla. Anyukámat hívtam, hogy 1 főre hány deka krumpli. 1 főre hány deka rizs, az adag.
Hány deka krumpli?
20.
Jé,
20 deka krumpli, 5 deka rizs.
1,5 kiló. Jé.
Pucolva, tehát netto.
Aha.
Netto 20 deka. Az egy nagy krumpli, tehát az egy
ilyen tíz, legalább 10 dekás krumpli.
Igen.
Igen. Óriási. És sűrűn fölhívod anyukádat, hogy ez hogy van meg, mint van? Vagy nem lehetne?
Nem, szeretem megoldani a problémákat, de hogyha olyan van, ami tudom, hogy ő. Általában egyébként gasztro történeti, meg történelmi kérdéseim szoktak hozzá lenni, hogyha valami izgat, hogy dolgoknak az eredete, kultúrája.
Ez hogy jött, hogy elkezdett ez izgatni téged? Mert hát, hogy most már igazán titulálhatnálak téged gasztronómusnak is.
Hát azért ez költői túlzás, de
fogadjuk el.
Hát az adat tárgya a gasztronómiai.
Hát egy szaklapnál is dolgozol, szóval azért ez már hivatásszerű.
És nagyon-nagyon örülök, hogy ezt csináltam, és nekem nagyon nagy vágyam az, hogy ne kelljen annak, aki nem tud ennyire szenvedéllyel főzni, mint én, hogy ne kelljen végigjárni ezt az utat. Mert nagyon sokan ezt feladták volna, hogyha nem érzik meg benne azt, amit én megéreztem benne. Tehát, hogyha elhangzik az ítélet, hogy ez is ez van, így és így kell, akkor legyen hova nyúlniuk, ami egy olcsón elérhető dolog. Egy Facebook oldal, egy blog, egy ilyesmi, amit most elkezdtem csinálni. Nem kell, és nagyon sok ilyen blogon rengeteg a csiriviri, ami tök fölösleges, mert az ember hétköznap nem csirivizik. Lehet, hogy egy fejezetet, egy blogrészt csinálni arra, hogy spéci dolgok.
Meg most nagyon ráérek, most...
Igen, meg most nagyon odakarom magam.
Igen.
Meg,
igen.
De igazándiból az ember rántott húst akar enni, ami...
Szoktál?
Szok, rendszeresen imádom a rántott húst. Az teljesen az én találmányom.
És akkor a panír... Igen, mi van a panírban?
Az úgy kezdődött, hogy hát ahhoz is kell valami, hogy megtapadjon a húson.
Hát igen.
Hát teljesen másképp panírozok, mint a klasszikus liszt, tojás, zsemlemorzsa. Onnan jött az ötlet, hogy én nagyon szeretem a kínai édes savanyút. És ott a húst bele kell mártani egy speciális bundába. Tehát attól lesz olyan fényes, ropogós azok a kis húsdarabok, amik benne vannak az édes savanyúban. És rájöttem, hogy ez a mártás, ez nagyon tetszik nekem, és nincs benne tojás. Ez lisztből áll, étkezési keményítőből áll, sütőporból, kis olajból, vízből, megfelelő arányba összekeverve. Most az ember ezt megmártja a húst ebbe a gyorsan sülő húst, tehát általában csirke mellett szoktam használni hozzá. Megmeríti ebbe a tésztasűrűségű trutyiban, és utána jó alaposan beleforgatja a zsemlemorzsába, berakja a hűtőbe, és hagyja állni egy pár órát, hogy ez az egész összeálljon. Mert különben nem fog a... Meg lejön róla a bunda, hogyha túlságosan hamar kisüti az ember. Mennyei. Tökéletes. Tökéletes lesz belőle.
Voltam én nálad többször is vendégségben, amikor hát nem nekem, mert az én étkezésem az egy külön fejezet, és hát ne
hát részletezzük. Te vagy az én életem nagy kihívása, azt tudnod kell.
Szóval igen, én ezt úgy szoktam mondani, hogy én a semmi diétán élek. Tényleg jut eszembe diéta. Én emlékszem még ifjabb koromban, ha valaki azt mondta, hogy diétázik, akkor mindenki azt hitte, hogy fogyókúrázik. Ez mint hogyha ma már kezdene változni.
Ez elmúlt. Ez már szintén.
Ma már mindenki tudja, hogy...
Igen, egyébként igazad van most, hogy mondod, de most már annyira foglalkoznak ezekkel az ételallergiákkal, hogy ez meg a cukordiétával, stb., hogy már nem... Nem téveszik valószínűleg össze.
Szóval káprázatos dolgokat készítesz, és ilyen jó fajsúlyos, hát például a csülök, amit én ugye életemben nem mentem meg, és nem is fogok megenni, de résztvevője voltam egy nagy, nem is egy csülökebédnek, szóval annak a látványa is egészen káprázatos. Szóval ezeket a nagy, nehéz monstrum ételeket, így van, és készíted ugyanakkor, hát ha kedvembe akarsz szerni, akkor nekem is bűvölsz valami egészen elképesztőt, ami teljesen más, mint ezek. Én azt kérem tőled, hogy meséld el, hogy most karácsonykor mivel láttál minket vendégül, az egy marahús étel volt, nagyon elegáns francia névvel, amit már el is felejtettem, és óvatlanul megkérdeztem tőled, hogy ezt hogy csinálta, és teljesen rosszul lettem, mert olyan bonyolult.
Az egy picit macerás, igen. Ez burgonyon. Magyarul burgundi marha. Egész egyszerűen Julia Child, a Julia és Julia című film nyomán azt mondtam, ha ezt én nem csinálhatom meg, akkor kardomba dölök.
Belőle csak Mary Street, mert nem az étel. Na, hát ez a különbség.
Az nekem a mennyország, az a film.
Szóval ez hogy készült?
Hát az most, ez nem egy olyan recept, amit úgy kinyomok az asztalra, tehát
ja,
nem, ez, a lényeg az, hogy itt majdnem
minden... Partitúrából is dolgozol?
Be, hát ilyen, a nagyon komoly ételeket, azokat, meg ha először csinálok valamit, akkor én nagyon izgulok.
Ezt nem azért mondom, de az én férjem egy nagy konyha tündér, és rutinos, és ha százszor is megcsinált már egy ételt, akkor 101-szer is úgy készül neki, hogy leveszi a szakirodalmat, anyád könyveit mindenek előtt, mindegyiket kiolvassa, van, amelyiket még külön kijegyzeteli, nem tudom hányadszor, és akkor utána megemészti az olvasottakat, és komponál. De 101-szer is.
Pont így csinálom, hogy kitaláltam ezt a bőfburgonyont, ezt nagyon sokféleképpen csinálják. Végolvastam 6-7 verziót, mélyen elgondolkoztam, tehát éreztem az ízeket a számban, és a végül azt mondtam, hogy igen, a legmacerásabbat csinálom meg, mert abban benne vannak azok a zamatok. Tehát attól macerás, leginkább, mert különben csak idő kell neki, hogy de éhes lettem.
Én azt éreztem, hogy néztem, ahogy eszik, mert én ezt természetesen nem ettem, de az külön élvezet volt, és gyönyörűség, hogy hogy ették a többiek.
Meg kell pirítani külön a dolgokat hozzá, na az a macera.
Igen.
Az, tehát külön a húst megpirítani, külön a répát meg, külön a
nagy
gombát.
Nagy konyhád van?
Nem.
Nem. És sok edényed van?
Nem. Egyébként erről is írtam most egy anyagot, hogy mi kell ehhez a fajta konyhához, mert visszatérve a rántott húsra. Például a rántott húst leginkább teflon edényben érdemes sütni. Ezek könnyen leragadnak. Tehát nekem nagyon sok teflon edényem van.
Egy időben folyton lebeszélték az embert mindenféle tudományos alapon a teflon edényekről. Noha tudom, hogy azóta már teflont fejlesztették, és már nem.
Én rendszeresen, ha látom, hogy sérült, kidobom és veszek újat. Ez az én luxusom. Tehát, hogy azok az eszköz, a késeim, és ezek az alapedényeim, ezek mindig...
Van séfkésed?
Teljesen egyszerű, de igen, van. Nekem, én 3 kést használok. A kenyérvágókést, a séfkés és egy pici pucolókést. Ennyi. És ez bőven elegendő. Nagy ritkán van egy csontozó késem, azt használom, de nem.
Jó, mert a kérdésem álságos volt, hogy természetesen jártam én nálad, és sose láttam semmi olyan extrát a konyhádban, amiből én például, amit avatatlan szemlélő kitaláltam volna, hogy itt gasztroművészet áll elő, az egy konyha volt.
Abszolút, hétköznapi mezei. Ezzel, amit hangsúlyoztam az előbb, hogy én egy hétköznapi háztartást vezetek. Az, hogy néha csinálok egy-egy különlegesebb dolgot, az egy, például most karácsonykor csináltam osszobukkót, amire készülök évek óta.
Na fordítsd,
10 órát sütöttem.
Jaj.
A fordítása az, hogy lukas csont. Ezt abból a részéből csinálják, hát eredetileg a borjúnak ilyen keresztmetszett combrészből, tehát lábszár. És a közepén van egy csont, amiben még benne van a velő. Ne borzadj el.
Jó volt a megfigyelés.
Picit kimerevedett a tekintetet.
Szólt, nem szólta.
És erre tényleg is múltkor láttam egy áruházban, hát marha lábszár volt, tehát ezért tartott ilyen nagyon-nagyon sokáig a főzése. És direkt meghívtam 2 specialistát, aki már evett osszobukót életébe igazít, anyukámat meg a bátyámat. És azt mondták, hogy nagyon rendben volt. Nekem úgy alapjában nagyon ízlett, csak nem tudtam, hogy tényleg ilyen, és olyan volt. Erre például nagyon büszke vagyok.
Hát ezt nem csodálom teljesen.
Az is egy jó macerás kaja. Tehát, hogy az ember az eredeti módon készíti.
Téged stimulál, hogyha valami bonyolult, meg nehéz a feladat.
A kihívás. Tehát, hogyha van rá időm, csak akkor. Szoktam, hogy az a rakott mi van itthon, az a kedvenc ételem. Soha többé meg nem lehet ismételni. Ez a maradék, amit találok maradékot. Össze rétegekben, tetejére esetleg egy kis besamelmártást.
És van kedvenced, amit úgy mindig minden körülmények között? Vagy te minden evőben?
Én minden evőben. Nem. 2 dolgot nem tudok megenni sajnos. Sőt, még az illatanyagától is kifutok a világból. Hogy hívják azt a töröl között? Pacalt.
Aha.
Tehát az nem megy, és mindenkitől elnézést kérek, aki pacalrajongó.
Bennem megértő lélekre találsz.
Végre egymásra tudunk nézni mélyen. Meg az a Nem jut eszembe a nevese, tehát olyan szinten töröltem.
Húsféle?
Ilyen rezgős hús, mindegy.
Majd nem kocsonya?
Nem, azt rántani szokták.
Hát a borjólába tanul.
Az, igen. Az, igen. Sajnos nem. Igen. Nem megy az én torkomon.
Pohácskás, igen, azt úgy láttam, amikor fogyasztják, de...
De biztos nagyon, tehát van, akinek ez nagyon finom.
Igen.
Semmiféle kritika nincsen az ételre. Én személyesen nem.
Én megbocsátom. Nekem ilyenekről lehet mesélni, mert én annyi mindent nem eszem, ahogy egy barátom mondta volt egyszer, én magam vagyok a fínja.
De egy fíny vagy.
Úgyhogy azt akartam volna még tőled megtudakolni így Lábujjhegyen, hogy itt most ülünk a Rádió Bézsnek a stúdiójában, hogy milyen érzés volt stúdióban lenni. Hány év után?
Hát ez jó kérdés. Nagyon jó. Hát először is, amikor a Jancsit megláttam, már ez egy nagy élmény, hiszen nem találkoztunk szerintem 20 éve, legalább. Most már jó, régen fájt, most már nagyon jó és könnyű érzés. Tehát ez nekem egy baráti környezet.
És még azt tudakolnám tőled, úgyis, mint zenei szerkesztőtől, ha sikerül teljesíteni a kívánságodat, én kezem lábam fogom törni, hogy sikerüljön, hogy milyen zenét adjunk köréd, melléd, eléd, utánad, mit szeretnél?
Hát ez is olyan, mint az étel. Hogyha jól van megcsinálva, minden evő vagyok. Most idefelé például hallgattam a Manfred Mann-nek a Mighty Queen-jét, ami nagyon-nagyon, Paolo Conte-nek az Azzurróját, amit az említettem a beszélgetésünk eleje fele.
Na, Paolo Conte-ról még el kell mondanom neked, hogy valaki föltette a YouTube-ra egy filmet, én sose láttam, nekem csak a hanganyagban, meg a zenék. Hát mélységesen csalódtam.
A zenét hallgatni kell.
Igen.
Ezt
igen,
hány éve mondom neked?
Igen, igazad van. Azért is mondtam el, hogy igazad van. Annyira nem így képzeltem el, és nem így kellene kinéznie Paolo Conténak.
Köpszös kispolgár.
Hát smokingban, csokornyakkendőben.
Igen, azt ilyen képet nem láttam róla.
És na jó, nem részletezem.
Nem, hallgatni kell. Erről szól a zene, hogy az ember hallgatja.
Jó, akkor igyekszünk a kedvedre tenni, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál nálunk.
Számomra volt a megtiszteltetés.
Megyeri Orsolyát hallgatták, és ajánlom figyelmükbe a Cinege konyháját, tessék a neten utána nézni. Ezzel pedig műsorunk véget ért. Külön köszönöm Madár Tamásnak a ma extra szolgáltatásait, amire szükségem volt. Faragó Juditot hallották.